Jó reggelt kívánok ismételten, mi nem adjuk fel, és a vonalban itt van velünk Andon Benderzsevszky, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Üdvözlöm, és üdvözlöm amiket, hallgatókat is.
Örülök neki, hogy végre így mikrofon végre kaphattuk egy kisebb apróságok után. De nem ez az érdekes most, hanem hogy Fehér Oroszország elnököt választ a hétvégén. Akadémikus a kérdés, de mi várható?
Hát nagy meglepetés, bármennyire meglepő, de most nem várható. Ugye 2000, hát nyilván azért is érdekes a kérdés, mert 2020-ban, az előző 5 évvel ezelőtti választásokon a hatalom csak nagy csalások, manipulációk árán tudta megtartani a hatalmat, ugye a Lukasenka, és ezután ugye hónapokig tartó százezres nagyságrendű tüntetésekre került sor, és szép lassan ezeket a hatalom felszámolt, a repressziókkal, kemény fellépéssel, letartóztatással, ugye több százezer ember menekült el az országból, elsősorban a szomszédos országokba, Lengyelországban és Litvániába, és azóta ugye az országban cenzúra működik, az ellenzéki erőket betiltották, az ellenzéki lapokat felszámolták és betiltották, és a lakosság amolyan gyakorlatilag félelemben van tartva, tehát akik állami államhoz közeli pozíciókban voltak, azokat és politikai ügyekben szólaltak fel, akkor azokat elbocsátották, vagy megfélemlítették. És most 5 évvel az előző választások után éppen ezért a belarusz társadalomban nem várható semmilyen tüntetés, nem várható hatalommal szembeni fellépés, és azok a jelöltek, akik Lukasenkával szemben elindulnak, ugye 4 jelöltről beszélünk, tehát 5 ember lesz az elnöki versenyben vasárnap, azok mind hatalomhoz kapcsolódó jelöltek, például az egyik a belarusz kommunista pártnak a vezetője, aki legutóbbi interjújában azt mondta, hogy ő semmi esetre sem Lukasenkával szemben indul a választásokon, hanem ő Lukasenka mellett indul a választásokon. Tehát már az ilyen nyilatkozatokból jól látható, hogy itt valódi verseny nem lesz ezeken a választásokon, ahogy vélhetően meglepetésen fog szerteni.
Elnézést, ezt így elmondta konkrétan az illető? Hogy ő Lukasenka mellett indul?
Hát ennek az ellenzéki jelöltnek ez volt, igen, az egyik interjújában, ami a belarusz. Hát amikor kérdezték a programról, akkor ezt mondta, hogy nem Lukasenka ellett. Nehogy ott valaki azt gondolja, hogy ő szembe megy Alekszandr Lukasenkával, nem. Ő Lukasenka mellett indul a választásokon. De hát akkor mondok egy másik jelölt nyilatkozatát is. Egy úgynevezett liberális demokrata pártnak a jelöltje, hát ők ténylegesen nem is liberálisok, nem is demokraták, és ő azt mondja, hogy azok, akik Belarusszal szemben szólalnak fel, és Lukasenkával szemben szólalnak fel, azok hazárulók, és azokat nem is szabad visszaengedni az országba. Ezt egy állítólagos liberális demokrata pártnak a vezetője mondta. Tehát ezek teljes mértékben a Lukasenkával szemben induló jelöltek teljes mértékben hatalomhoz lojális, a hatalom által elindított jelölteknek mondhatóak, tehát valódi konkurencia ezen a választáson nem várható.
Itt ugye az internetes források is megerősítik, hogy 1994 óta áll Lukasenka Fehér Oroszország élén, így ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő európai államfő, és egyébként a köznyelvben gyakran bátyka néven emlegetik, nyilván a saját hazájában és hát nyilván titokban. Nem látni arra felé jeleket, hogy mondjuk ő dinasztiát építene? Tehát mondjuk Észak-Koreában ez úgy néz ki, hogy egész jól működik.
És sajnos a posztszovjet térségben van több példa. Ugye a posztszovjet térségen belül is az egyik leghosszabb ideje hatalomban lévő vezető, ha jól emlékszem, Tadzsikisztán vezetője, Vali Rahmaninak előtte az évek számában. És valóban három Lukasenkának, bár hozzáteszem, hogy azért a posztszovjet térség európai részében ez nem nem annyira hagyomány, tehát a Szovjetunióban sem kvázi örökléssel változtak a vezetők, hanem volt egy kommunista pártnak a meg volt az öröklési rendszer, tehát nem családi kötelék alapon történt, ahogy a környező posztszovjet európai országokban sem, tehát ez mindenképpen egy precedens értékű, hogyha Lukasenko ebbe az irányba indul el. Mindenesetre ő maga nyilvánosan ezt nem tagadja, hogy neki az lenne a célja, hogyha valamelyik gyereke váltaná őt a pozícióba. Három gyereke van, az egyik a Belarusz Olimpiai Bizottságnak a vezetője, a másik a Belarusz KGB-nek, hát vagy vezetője, vagy lényegében a háttérembere, éppen még mindig KGB-nek nevezik a Nemzetbiztonsági Szolgálat, és büszkék arra, hogy van egy a 1998-ban létrehozott szervvel, szovjet szervvel. A harmadik gyereke pedig a legfiatalabb gyereke, Nikolaj, azt hiszem 20 vagy 21 éves most, és őt említette Lukasenko legtöbbször, hogy ő lehetne esetleg várni a Lukasenkát a pozíciójában, őt készíti fel a feladatra. Ezt a korábbi években azért leginkább a sajtó, vagy az ellenzék inkább viccnek szánta, vagy viccnek gondolta ezeket a kijelentéseket, de hát könnyen lehet, hogy ténylegesen ebbe az irányba mondtam el Belarus. Hogy Belarusban nagyon tartanak, tehát Lukasenko úgy állítja be magát, mint az a vezető, aki garantálni tudja, hogy Belarus nem lesz a Oroszország része, tehát nagyon fontos partnernek tartják Oroszországot, a legfontosabb szövetségesnek, de azt nyilvánosan is mondják, hogy a szuverenitást, a függetlenség megőrzését, a kizárólag Alekszandr Lukasenko tudja garantálni, és hogyha egy másik vezető kerül hatalomra, vagy nem a Lukasenko klánból, akkor Belarus bele fog olvadni, Oroszországban valamilyen részévé, régiójával fog válni, és csak a függetlenséget is azt tudja garantálni, hogy megvan Lukasenko, hogy mondaná egy gyereke marad hatalmon.
Ennek van egyébként reális esélye? Tehát, hogyha ő most bármilyen esemény miatt, mondjuk ne gondoljunk merényletre, meg hát nyilván arra se, hogy leváltják, mondjuk egy betegség miatt kénytelen lenne távozni a hatalomból, akkor várhatóan bárki jönne a helyére, az nem tudna ellenállni az orosz kérésnek, hogy Fehér Oroszországból vadjon be, és kerüljön teljesen Moszkva fennhatósága alá?
Van egy nagyon érdekes dinamika. A 90-es évek végén Belarus kötött egy megállapodást Oroszországgal az uniós állam létrehozásáról. Akkor volt egy nagyon gyenge orosz hatalom Boris Jelcin szemében, és az akkor hatalmon lévő, most is hatalmon lévő Lukasenko azt gondolhatta, hogy egy ilyen unióban Belarus egy hangsúlyos szerepet kapna, sőt a gazdasági helyzet miatt Belarus viszonylag jól úszta meg a 90-es években, gazdasági stabilitásban, Oroszországban, ki egymás után jöttek a gazdasági sokkok és a gazdasági válságok, és paradox módon Lukasenko a 90-es években a legnépszerűbb politikus volt Oroszországban. Egyébként most is, hogyha van felmérések a nemzetközi vezetőkről, akkor Putyin után most is Lukasenko a legnépszerűbb, tehát a másik legnépszerűbb vezető Oroszországban. Tehát élhetően Lukasenkának voltak olyan elképzelései, hogy az uniós állam, annak a létrehozása, az Belarus számára előnyös lesz. De aztán jött Putyin, és központosította a hatalmat, erősítette a szerepét, az elnök szerepét, és Lukasenko számára ez a kapcsolat egyre kevésbé lett vonzó, és az uniós államok megfeledkeztek majdnem két évtizedre. Tehát az uniós állam azt feltételezte, hogy egy sor szektorban, szférában egyesítik a Belarus és Oroszországnak mondjuk a minisztériumait, stb. És maga Oroszország hozta fel a 2010-es évek végén, 18-19 környékén, hogy hát Alekszandr Grigorjevics, van egy ilyen megállapodásunk az uniós államról, de hát valami ezt 20 évig is senki nem alkalmazta, akkor most már csináljuk meg azt, amit aláírtuk. És Belarus próbált ennek ellenállni, de a 2020-as elnökválasztások után, amikor Lukasenka gyakorlatilag kisegítették az oroszok, egyre kisebb lett a mozgástere abban, és a folyamat azóta is folytatódik, van egy sor olyan ilyen mérföldkő, hogy bizonyos években mit kell elérni, mit kell egységesíteni, és ha ez így folytatódik, akkor 5-10 éven belül Belarusz egyre inkább alárendeződik Oroszországnak. Tehát ilyen szempontból, ha Lukasenka, tehát Oroszországnak most jó, hogy Lukasenka ott van, hogy stabilizálja a Belarusz hatalmát, de ha ő nem lesz, mert a betegség vagy másokból kimegy a hatalomból, akkor biztos vagyok benne, hogy Oroszország mindent megtesz azért, hogy ne valamelyik gyerekek kerüljön hatalomra, hanem egy Oroszországhoz sokkal jobban kapcsolódó jelölt vegye át a helyét, hiszen akkor ez a fajta beavatás a Belarusnak gondtalanul folytatódni fog.
Hogy viszonyul az Európai Unió Lukasenkához, illetve Fehér Oroszországhoz?
Ezért fontos a választás most Belarusban, mert 5 évvel ezelőtt Lukasenka elvesztette a legitimitást. Tehát az egyértelmű választási csalások következtében őt nem lehetett elnöknek nevezni Belarusban, nem is nevezték, hát európai vezetők nem, ugye diplomatákat hazahozták, ezek a kapcsolatok megszakadtak, Lukasenkát legfeljebb a belarusz vezetőnek lehetett nevezni, de nem elnöknek. Szvetlana Tsihanovszkaja, jelenlegi vezető, aki egyébként egy háziasszony, aki a férje helyett, a bebörtönzött férje helyett indult a választásokon, és jó eséllyel hát nem nyerhet azokat a választásokat, egyébként Lukasenkával szemben, de ezt most így nem fogjuk megtudni, hiszen a választási bizottság meg is semmisítette az eredményeket egy héttel a választásokat követően. Tehát ő volt az, aki egy külföld menekülése után, aki hivatalos szinten képviselte úgymond Belaruszt is találkozott európai vezetőkkel. Lukasenka ezt nem tehette meg, ezek a kapcsolatok megszakadtak, tehát a mostani választások lehetőséget adnak számára, hogy ezt az elveszett legitimitást újra megkapja, és újra elnökje. Tehát annak ellenére, hogy nem lesz meglepetés, és a többi jelölt a Lukasenka embere gyakorlatilag, de hát Oroszországban sem látunk demokratikus és nyílt választásokat, mégis mindenki elismeri Vlagyimir Putyint elnöknek. De ez a fajta legitimitás a választásokat követően meg lesz Lukasenkának, erre hajt, ezt várja nagyon, és kétségtelenül, hogy ezután sokkal könnyebben tudja építeni, vagy visszaépíteni a kapcsolatait Európával, sokkal könnyebben tudja folytatni ezt a hintapolitikát, amit korábban folytatott, hogy Oroszország és Európa között megpróbálja. Ugye Európát azzal fenyegeti, vagy ijesztegeti, hogy ha nem támogatják, akkor véglegesen Oroszország erőterébe fog sodródni Belarusz. Oroszországot pedig azzal fenyegeti, hogy ha túl erős kézzel válnik Belarusszal, akkor a Európa felé fog indulni. Ezt a politikát folytatja évtizedek óta, és most vélhetően visszatérni hozzá, hogyha lemennek a választások.
Tsihanovszkaja aktív még az ellenzéki térben?
Tsihanovszkaja, ő azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy most a választások úgymond véget ér a mandátuma, de úgy gondolja, hogy addig, amíg nem lesz szabad és nyitott demokratikus választás Belarusban, addig ő marad az elnök, de az az igazság, hogy a leginkább az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az ő mozgástere nagyon nagy mértékben leszűkült, és mivel Belarus de jure hadviselő fél, hiszen mindenben támogatja Oroszországot, kivéve az emberi élőerőt, tehát katonákat nem küldenek, de ugye Oroszország használja a belarusz bázisokat, onnan indultak az orosz vadászgépek Ukrajna területével szemben. Tehát gyakorlatilag mindenben segíti, ezért a nyugati partnerek is, vagy nyugati országok is Belaruszt és szankcionálták, és megváltozott a hozzáállás, az álláspont is a belarusz, sajnos a belarusz ellenzéken is, hiszen ez egy olyan ország, amely lényegében támogatja az orosz agressziót, és Tihanovszkaja a 2022 előtti, tehát Tihanovszkaja 2022 előtti diplomáciai tevékenységen olyan nagy módon leszűkült, kevésbé fogadták az európai városokban, és egyre kevésbé beszélnek vele. Hát azt gondolom, hogy ilyen helyzetben nagyon nehéz ellenzéki, hogy kormány kritikus tevékenységet folytatni, mert Belarus úgymond a háború miatt Belarus szerepe nagyon megosztottá vált. Hát korábban ugye az ellenzéki a tártkarokkal várták, fogadták, ez 2022 után megváltozott.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Anton Bendázsevszkit hallották, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. Nagyon szép és eredményes napot kívánok önnek, viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont kívánok!